Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Párciumnak nevezett terület, mely szerves része volt az erdélyi fejedelemségnek, a 16-17. Századokban került a törökök figyelmébe. Ennek elfoglalása biztosította az utat a gazdag felvidéki bányavárosok felé, ugyanakkor biztos hátteret is jelentett a törököknek a Bécs elleni hadjáratokhoz. A terület elfoglalását a két király, Szapolyai János és az első Ferdinánd közötti harc is nagyban előidézte. Témánk: betörések és várostromok.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő urakat, köszönöm a meghívást.
Keresztes úr, a Várak Erdélyben első perceiben tartsunk egy rövid emlékeztetőt, foglaljuk össze a legutóbbi műsorunkat.
Legutóbbi műsorunkban a székelyföldi várakról beszéltünk, ezeknek az erődítéseknek két szakaszát ismerjük, és pedig a 15-16. Századi késő gótikus átépítések alkalmával a templomok mellé harangtornyokat építettek, ekkor terjedt el a székelyföldön a harangoknak az építése. A templom erősségekkel ez magyarázható, ekkor alakultak ki a kerített templomok, ahol a cínterem kőfalát, kőkerítését emelték, és ez kisebb portyázások alkalmával védelmet nyújtott a lakosságnak is. A tornyok általában a hajónak a nyugati oldalára épültek, ezeket gyakran külön építették, és ezek is részt vettek ezekben a védelmi falakban. Háromszékre és a Homorod mentére jellemzőek ezek, például Homorod Szentmártonban vagy Székelydezsen, Homorod Szentpéteren, Oklándon, Székely Szentmiklóson, Sepsi Szentkirályon, Veszteneken, stb. A 15-16. Század közepéig tartó időszakban a Barcaság felé földrajzilag a nyitott háromszéki medence településének lakossága építette ezeket a szuroköntőkkel is ellátott falakat, és ezeknek az erődítéseknek a bejárata egy ilyen kaputorony volt. Ezeknek a várfalaknak a magassága körülbelül 8-10 méter lehetett, és a vastagsága a falaknak másfél és két méter között váltakozott. Ezek a kerített templomoknak a kőfalai a 15-16. Század közepéig épült székely templomvárak védőfalai voltak, hogy ezek a kaputornyok, amiről meséltem az előbb, harangtoronynak is szolgáltak, így például megemlíthetném a Bölni, Sepsi, Szentgyörgyi vagy Ijefalvi alsó csernátoni kaputornyoknak az esetét, ahol egy része ezeknek napjainkban is megtalálható, viszont a körítő falaknak egy része már elbomlásra került. Ezeknek a templom erősségeknek az első menetében ezek a kerítő falak általában ilyen ovális kerítő falak voltak, és a második generációnak a kiépítésénél már a 16-17. Századra tehetőek, és ezek az építkezések Mihály havasalföldi vajda hadviselése, meg Bastának, a Székely Mózesnek a hadjáratai alatt alakultak ki. Nem utolsó sorban többször a székelyföldet lerohadt rohanó brassói szászoknak is a hadjáratai miatt. A 17. század első felében a székelység ezeket a templom erősségeket, a Bethlen Gábor és első Rákóczi György viszonylagos, nyugalmi és anyagi fellendülés idejében építették, és a templom erősségek esetében nagyjából ismerünk olyan történelmi eseményeket is, amelyek létrehozták ezeknek az erődítéseknek a megépítését. Hát itt beszéltünk arról, hogy a Székely Dezső templomot övező négyszög alakú saroktornyos vár kiépítése a Rácz zsoldosoknak 1605-ben történt dúlásának következtében alakult. Bethlen Gábor trónra segítő török csapatok például Homorod Szentmártont elpusztították, ennek hatására építették meg a Homorod Szentpáriak a hatvédő toronnyal megerősített templomvárat. Vagy 1612-ben a brassói szászok megostromolták Ijefalvát, és akkor ennek következtében az Ijefalviak építették meg 1612 és 58 között ezt az ötszögű olasz bástyás külső várat, ami biztosította az ő védelmüket. Ez az építészeti stílus elterjedt lett. Beszéltünk ezekről a székelyföldi várakról, akár csak a szász vidéken, a védőtornyokat gyilokjárokkal is ellátták, és a védőfalaknak egy részére is gyilokjárokat építettek. A szász vidékekhez hasonlóan, hát itt is ezeken a falakon belül gabonatárolókat, meg kamrákat építettek, ahol az élelmiszert, meg más javakat is el tudtak tárolni. Tehát a háborús pusztításokat így részben tudták kifogni, meg a másik az, hogy a portyázó ellenség a falut lerohanta, akkor ide ők bemenekülve pár napig tudták biztosítani az élelmezést és az ellenállást. A 18. században a székely templom erősségek védelmi szerepe gyakorlatilag megszűnt, ennek a védelmi falaknak egy részét akkor elkezdték bontani, és ezekből építették meg bizonyos helységekben a papilakot, vagy a kántorok házát, iskolát is építettek belőle. Látható, hogy minden anyagi javat felhasznált a székelység ebben az időben ahhoz, hogy a saját sorsát javítsa. A múlt alkalommal beszéltünk a székelyudvarhelyi csonkaváról is. Ennek a várnak a kiépítése egy 13. századi kolostor épületnek a továbbépítéséből alakult, és hogy hát 1562-es székely felkelés leverése után János Zsigmond a székelyeknek a féken tartására építette ezt a várat, és a nevére is utaltam, hogy hát akkor székely támadt várnak nevezték. A várfalak és a tornyok mai képe több építési fázist mutat, a déli és a keleti ágyútornyok körülbelül az 1560-as, 70-es években épülhettek, és ezek kisebb átalakításon mentek át a 17. században. Ezt követően aztán itt megjelent két olasz bástya is, a 17. század első felében füles bástyákról beszélünk, ez például az északi és a nyugati a kapu bejárat mellett található egyik ilyen vár bástya volt. A Székelyföldön is építettek ilyen mencsvárakat, és az egyik ilyen mencsvár volt, ugye a Bágyi vár, és ez ugyancsak az udvarhely széki várak közül említettem, és ez azt jelenti, hogy itt ismerjük például azt, hogy Apafi Mihály 1663-ban Radnóton adta ki az oklevelet, amelyben felruházta a hat falut, Bágyot, Égét, Dáját, Lokodot, Patakfalvát és Recsenyédet, hogy ezeknek a falvaknak a lakói építsék meg a várat, és pedig azért, hogy meg tudják védeni magukat. Ez volt az egyetlen ilyen vár, amelyik a székely falvaknak egy ilyen közös építménye volt. Annak ellenére, hogy volt egy közfelfogás, hogy az a székely földön nem nagyon építettek várat, de hát, amint látható, székely földön is épültek várak, nem olyan kiterjedéssel és nem olyan nagy méretűek, mint amilyenek a szász földön voltak. Itt tulajdonképpen a várat építetni kellett, és nem építeni kellett, tehát az uralkodói beavatkozások következtében épültek ilyen várak. Az utolsó dolog, amiről a múlt alkalommal tárgyaltunk, az a Marosvásárhelyi vár volt, és itt elmondtam azt, hogy az 1601-es ostrom után, ami hatalmas pusztítást végzett a városban, itt Basta generális megostromolta a várost, és elpusztította, felégette a várost, és akkor a város vezetősége, Borsos Tamás, Nagyszabó János és Nagyszabó Ferenc elmenekültek Brassóba, ott viszont látták a brassói védő falakat, bástyákat, és akkor ennek következtében ők azt óhajtották, jobban ma akkor jöttek rá, hogy hát ha megépítenek egy várfalakkal körülvett területet, akkor ez a lakosságnak védelmet nyújtott. Visszatérve Brassóból 1612-től elindították a várfalaknak az emelését, az építését. Itt volt egy kisebb erődítmény már, amit a 15. század végén emeltek a templom körül, és akkor ezt aztán kezdték bővíteni. Előbb átadták a kapubástyát 1613-ban, aztán 1620-ban a Vargák bástyát, és így tovább. Következtek a többi bástyák 1625-ben, aztán 29-ben a Szűcsök bástyáját, Kádárok bástyáját, és végül 1638-ban például a Szabok bástyáját. Az építkezéseket a keleti városfalakkal fejezték be. 1658-ra mondható el, hogy befejezték a munkálatokat, tehát kialakult a Marosvásárhelyi várnak mondjuk a mai formája. Marosvásárhely az egyetlen székelyváros, amely megszerezte a királyi városi rangot, és képes volt önerőből falakat építeni egy olyan korszakban, amikor nem lehetett számítani a királyi vagy a fejedelmi segítségre. A Marosvásárhelyi vár a közösségnek, tehát a marosvásárhelyi polgároknak az erőfeszítéséből épült.
Gyulavára, mint a terület kulcsa, mikor került a törökök kezére, és milyen események vezettek ide?
Mielőtt elkezdeném Gyulavárának és a műsorban szereplő többi várnak az ostromát, legelőször is szeretnék beszélni egy pár mondatban szólnék a lőporról, amelyik nagyon fontos szerepet játszott ebben a korszakban, mert hát a várostromoknál az ágyukat használták, ezek már lőporral működtek, és akkor egy pár mondatban szeretnék beszámolni, hogy mi is volt ez a lőpor, és milyen lőport használtak a várostromoknál. És a lőpornak a szerepe az nagyon ellentmondásos, ugye, mert hát ezt használták a várostromoknál, meg hadászati célokra, de a lőport nem csak hadi célokra használták, hanem a következő történelmi korszakokban, aztán már a út-vasútépítésnél, meg alagutak készítésénél, főleg a bányaművelésnél a középkorban is a lőport nagyon sokszor használt. A lőpornak az eredetéről szeretnék egy keveset beszélni. A bizánci birodalom krónikásai már a tengeri ütközetekben beszámoltak egy oldhatatlan égő anyagról, ezt akkor görög tűznek nevezték, erről már egy elmúlt műsorunkban beszéltem is. Ez egy olyan anyagot tartalmazott, amit nem lehetett oltani, tehát itten salétromot és ként tartalmazott, és ez volt az indítéka annak, hogy ezt később a lőfegyverekben is használták. Ez Kínából ered, tűzi játékokra használták a lőport, Kínából terjedt át az európai kontinensre. A lőport Európában először 1320-ban említik, és Schwarz Berthold német szerzetesnek a nevéről van szó, aki először használta a lőport egy lőfegyverhez, és ekkor a lőport fekete lőpornak nevezték, mert lőpornak a használatánál ez a lőpornak egy része salakká, hamuvá alakult, egy része pedig a kilövés után ilyen füst alakban távozott a csüvegből, tehát a salak miatt, ami ugye nagyon fekete volt, a lövés után rögtön tisztítani kellett a csöveket, sűrű füst emelkedett, és ennek következtében a célzást a következő lövéshez késleltette ez a sűrű füst, de ezt a fekete lőport, ezeknek a hátrányos dolgoknak ellenére is több mint 500 évig használták a haditechnikában és a bányászatban is. Mi is történik akkor, amikor használjuk ezt a lőport? Egy keverékről van szó, ez káliumnitrátból, és amit tulajdonképpen salétromnak nevezünk, és ennek az oxidáló hatása az, ami a másik anyagot, amit használunk a lőpornál, a faszénnek az égését elősegíti, viszont ennek a lőpornak a használatánál van egy harmadik összetevő is, és pedig ez a kén, ami szabályozza az égésnek a folyamatát. Ilyen begyújtásnál egy hatalmas hő keletkezik, és ez a hő egy ilyen zárt térben egy robbanásszerű gázfejlődést hoz létre, és ez a gázfejlődés az, ami kiveti a fegyverekből a lövedéket. Tehát a salétrom teszi ki a puskapornak a legnagyobb részét, és az első alkalmak, amikor ezt alkalmazták, hát körülbelül 65-80%-át tette ki a lőpornak ez az anyag. A természetben ugye ez a salétrom nem található, de ezt különösen a trágyával, vizelékkel átitatott talajból nyerték az istállók földjét, salétrom termeléssel foglalkozó emberek kiásták, és ebből őrléssel hozták létre azt az anyagot, amit használtak a lőpornál. Magyarországon a felvidéken Bártfán említenek először egy ilyen salétrom főző mestert, akit már 1440-es években említenek. A 16.-17. századra az országban szerte salétrom készítő helyeket találunk. Ezek főleg az ilyen bányavárosok vidékén több ilyen ezekből, mert a lőport a bányászatban is felhasználták, mert ezzel robbantották a tárnákat, nyitották a bányajáratokat. Salétrom termelő vidék volt például Nyitrában, de itt Erdély területén is, Szatmárban és a Bihar vármegyében is voltak ilyen salétrom termelő helyek. Tehát a puskapor készítéséhez használták fel. A kén, amit még említettem, hát az nagy természetes anyagként ismerhető, és Európában főleg az ilyen vulkáni tevékenységek környékén található volt, például Szicíliában, Olaszországban, de azon kívül Spanyolországban és Erdélyhez közel, például Krakkóban is termelték ki a ként. A puskapor gyártás ezeknek az anyagoknak az arányos keveréséből indították el. Ahhoz, hogy alkalmas legyen a hadászatban, a puskapor ezt keverték, és mint mondtam, a 15. században a lőpornak a tartalma körülbelül 75% salétrom volt, 13% faszén és 12% kén. Na de aztán ez a 17. századra már változott, és a lőpornak ilyenkor már 80% volt a salétrom, 15% a faszén, és 5% lett a kén felhasználása. Ahhoz, hogy tudjanak lőfegyvereket használni, hát ezek a tűzmesterek, ahogy hívták őket, ők a különböző szemcsére őrölték ezeket a lőport, miután keverték és kialakították a megfelelő arányt, miután kiszárították, tehát egyszer átfőzték, utána kiszárították, hát akkor őrölték, és ennek az őrlésnek a nyomán különböző méretű ilyen lőpor szemcsék alakultak ki. Az ágyukhoz például a nagy szemcséjű lőporokat használták, a kézifegyverekhez pedig a finomabbakat, a legfinomabb őrölt port pedig egészen a kisebb, például a begyújtásokhoz, vagy pedig az ilyen robbantásokhoz használták fel. Lőport gyártása 16.-17. században Magyarországon több helyen is volt. Volt például Besztercebányán, Kassán, Egerben, Munkácson, de Erdély területen is, Nagybányán, Nagyváradon és Nagyszembenben is működtek portörő malmok, így ezeket felhasználták a hadászatban, de mint mondtam, mindenütt felhasználták a bányászatban is, így például Selmezbányán használták a bányászati munkálatoknál. A 18. század végétől, amikor Európában, különösen Franciaországban a hadseregek létszáma nagyon megnövekedett, akkor a lőpor iránti követelmények is nőttek, és így áttértek a nagyüzemi lőpor gyártásra, és ekkor kezdték használni a hengeres portörő gépeket. Tűzfegyverek fejlődésével, aztán a 19. században, amikor már megjelentek a húzagolt csövek és a hátultöltő lövegek, meg az acél fegyverek, acél ágyuk, akkor már egészen más követelmény volt a lőporral szemben, de hát akkor most már olyan lőporokat kellett készíteni, amelyeknek nagyobb volt a hatóereje, és főleg füst nélküliek voltak, kevés salakanyagot kellett tartalmazzanak azért, hogy a lövés létszám és pedig a távolsági lövéseket tudják minél hatásosabbá tenni. Miután beszámoltam arról, hogy milyen lőport használtak ezeknél a fegyvereknél, tehát a várostromoknál, akkor most térjünk át Gyula várának ostromára. Gyula ugye a Párciumban található, és a Párcium Erdéllyel határos magyarországi vármegyéknek volt a megnevezése, és ehhez a területhez tartodott. A Máramaros megye, Szatmár, Kővárvidéke, Középszolnok, Kraszna, Bihar, Zaránd, Arad, sőt Temes megyének egy része is. Ebben a területben beszámolhatunk még Berek meg Szabolcs megyékről is. A 16. században a Tiszán túl 1514-ben lett először hadszíntér, mint ahogy elmeséltem egy múlt műsorban, a parasztferkelés alkalmával. Itt akkor a parasztháborúban Bihar, Békés, Csanád, Temes és Torontár vármegyékbe történtek ezek a hadi események, és a parasztok akkor elfoglaltak egy-két ilyen várat is, például Világos, Csolymost és Lipát is megostromolták. Nem tudták elfoglalni viszont Gyula és Temesvár várát. Első ilyen hadi események ezen a területen ebben az időben történtek. Aztán a következő esemény az már egy büntető hadjárat következtében volt, amit már a török szultán, Szulejmán szultán indított. 1521-ben elfoglalták a Nándorfehérvárat, és akkor már következett a következő büntető hadjárat. 1526-ban a Mohácsi csata. A Mohácsi csatában a magyar sereget ugye tönkre verték, és ennek következtében Budáig nyomult előre a szultán, itt viszont akkor még nem hagyott őrséget, és ki is vonult az országból. Azt jelenti, hogy ekkor még csak egy ilyen büntető hadjárat volt, de Mohács után az ország kellett válaszol, hogy most már a szultán, vagy pedig a német uralmat választja. Elkezdődött ez a két részre szakadás, és pedig Szapolyai János volt, aki felismerte, hogy csak a török fennhatóság alatt tud megmaradni az ország, és ami a Mohácsi csata után őt már 1526 novemberében királyá is választották, lévén, hogy ő volt a legnagyobb területekkel rendelkező feudális úr akkor a magyar területeken. Ferdinánd osztrák főherceg is, akkor már cseh király, ő ugyancsak állítozott a magyar koronára. 1527 második felében megroppantotta János királynak a hatalmát, és a Tiszán túl egy része maradt, csak Szapolyai uralma maradt. Ferdinánd is királlyá koronáztatta magát, így aztán az történt, hogy kellett választani, hogy most már ki tulajdonképpen itt az ország ura. János király 1529-ben megjelent a szultán előtt a Mohácsi csatatéren, és felajánlotta neki az országot, és ekkor aztán a török had be is vonult, és elfoglalta Budát, és így aztán átadta a királyságot Szapolyainak. A váradi béke következtében, ami 1538-ban volt, a két ellenkirály kiegyezett, Szapolyai János és első Ferdinánd. Történelmi események gyorsan folynak. 1539-ben Szapolyai János megnősült, és a következő esztendőben meg is született a fia János Zsigmond, és a csecsemőt szeptemberben királlyá választották, ami éppen a váradi békének a megszegését jelentette. A szultán elismerte Magyarország királyának János Zsigmondot, viszont első Ferdinánd ekkor már 1541-ben a fegyverekhez fordult, hogy szerezze vissza a királyságát, tehát Magyarországot, és elindította Budának az ostromát. Ezt már Gártonyinak az Egri csillagok könyvéből ismerjük, mert ezzel kezdődik az egész regény. Budánál ugye török segítséggel szétverték Ferdinánd seregeket. Látható, hogy itt Ferdinánd nem tudta biztosítani az országnak a védelmét, és mint a regényben is leírták, csellel ugye elfoglalták Budavárát, és így hatalmába kerítették a törökök az ország fővárosát. Nem csak, hogy Budát foglalták el, hanem két év múlva már Esztergomot, Székesfehérvárat és Tatát is a Duna-Tisza közét, ennek nagy részét már elfoglalták a törökök, és így ezt Ferdinánd király csak tehetetlenül nézte, hogy ezeket a várakat, amelyikek török kézre kerültek, ezek biztosították ennek a területnek a védelmét, tehát a szultán Erdélyt és a Tiszán túlt a csecsemő királynak adta át. Megtörtént 1541-ben egy gyalui egyezmény, aminek értelmében az özvegy királynő és fia aztán átadta a magyar koronát első Ferdinánd királynak. Azt hitték, hogy a Habsburg birodalom majd ki fogja űzni a törököket, de hát ezt, mint későbbi események bizonyítják, ezt nem tették meg. A Tiszán túl tulajdonképpen az védtelenül maradt, és a törökök többször betörtek ebbe az ország részbe. Ez a török ék, ami kialakult a keleti és a nyugati ország rész között, lehetetlenné tette, hogy a keleti részen lévő várakra segítséget lehessen nyújtani egy ostrom esetén, viszont ez a török ék azt is biztosította, hogy a törökök Bécs fele tudtak közlekedni, és veszélyeztették a Bécs várát, tehát a birodalom fővárosát. A törökök több hadjáratot folytattak ebben az időben, és elfoglaltak egy csomó erődöt. és kisebb erősséget. Például a múlt alkalommal is beszéltünk erről, hogy Lipát harc nélkül feladták, Fráter György és Kasztaldó egyesült erővel próbálták a törököknek a hadjáratait ellensúlyozni, párszor támadtak ők is, és egy-két ilyen erősséget visszafoglaltak, de elmondtam a múlt alkalommal azt, hogy milyen erős török támadások történtek, és Temesvár ostromáról is beszéltünk, ilyenkor 1552-t írjuk, nagyon sok erősség és vár a törököknek a tulajdonába került, kialakult egy ilyen védővonal, amelyiknek az egyik erőssége volt a Gyula vára. Gyula váráról azt kell elmondanom, hogy hát a vár János Zsigmondnak és a Kolozsvára költöző Izabella királynőnek a tulajdonában volt. Röviden beszámolnék arról, hogy hogy alakult a Gyula várának az építése. Gyula ugye a Békés vármegyének a székhelye volt, és a 14. században építettek egy monostort, és ezt a monostor épületet a szerzetesek elhagyták, a monostort király szállásá alakították át. Ezt a birtokot Zsigmond király adományozta először Losonczy Lászlónak, majd 1403-ban Maroti János Macsói bánnak adományozta, és a Macsói bán kezdett építkezni Gyulán körülbelül 1430 körül, ő kezdte a várnak az építését. Ő viszont elhalálozott, de az építést a fia folytatta, és a várkápolnát már kész várban, ugye 1445-ben fel is avatták. 1475-ben Gyula a királyra szállott megint, de csak rövid ideig, mert Mátyás király 1482-ben Korvin Jánosnak ajándékozta a várat, és a Békés vármegyét örökös főispánnak tette Korvin Jánost. Korvin János tartózkodott itt a várban több ideig, főleg azután, miután megnősült, és elmondható az, hogy az özvegy királyné is, miután elhalt 1504-ben Korvin János, itt Gyulán helyezkedett el. Gyulát Beatrix-től második férje, brandenburgi György őrgróf örökölte, és a Mohácsi vész után jutott a vár megint János királynak a kezébe. Temesvár eleste után Ferdinándnak került a kezébe, és ez időtől kezdve az egyik ilyen legfontosabb végvár lett, annak következtében, hogy ugye a Mohácsi vész az hatalmas területet kiszakított Magyarország területéből, és így ez az épület az tulajdonképpen egy ilyen végvár szerepét töltötte be. Már 1543-tól lehetett tudni, hogy itt Magyarországot a törökök mind nagyobb területeket akarnak kiszakítani, és ekkor elkezdődött ezeknek a végváraknak az megerősítése, például Gyula várának is. Gyula várát egy négyszögletes épület, de most arról is beszámolok, hogy ezt az építményt az téglából építették, tehát a külső falak is, és a bástyák is mind téglából épültek, hogy ehhez a várhoz, amit megépítettek, egy terjedelmes huszárvárat is építettek, ugyancsak téglával körülvéve. A várat a fehérkörös árterülete védte, ide a várba több ilyen tapasztalt kapitányt neveztek ki. Ilyen volt például, aki 1561-től itt kapitánykodott, Kerecsényi László, ő a dél-magyarországi főkapitány volt korábban, meg egy adott pillanatban a szigetvári kapitány is volt. Kerecsényi sógorságban volt Báthori Kristóf váradi kapitánnyal. Közösen gondolkodtak azon, hogy mit tudnának tenni, hogy a vár ostromot elkerüljék. Azt ajánlotta Báthori a sógorának, Kerecsényinek, hogy egyszerűen adják át a várat János Zsigmondnak, és akkor elkerülték az ostromot. Na de Kerecsényi ebben nem egyezett meg, és ő hű maradt a királyhoz, és ennek következtében elődítette a várat, hogy az ostrom ott majd tudja kiállni. Tehát Kerecsényének körülbelül 2000-2100 katonája lehetett. Arra számítottak, hogy ha majd ostrom lesz, akkor majd fog jönni egy felmentő sereg is. Ezt a felmentő sereget majd megmenti a várat. ezt a huszárvárat nagyon hamar elfoglalták, egy hét alatt az ellenség kezébe került, és a külső vár elfoglalása is két hét alatt megtörtént, és így az ostromok nagyon hamar a téglavárnak a közelébe értek. Egy hónapi harc után látható, hogy ezek az ostromok már a vár közvetlen közelében voltak. Ez az ostrom, ez nyár idején történt, hatalmas meleg volt, ennek következtében kiszáradt a kút, a törökök elvezették a vár körüli vizet, a Fehérkörösnek a folyását, és ennek következtében a vár egyik fő erősségét is elveszítette, tehát közvetlenül a falak mellé került az ostromoló török sereg. A 2000 emberből a többszöri ostromok során a várőrség létszáma az nagyon csökkent, járványok is pusztítottak a vízhiány következtében, és a katonaságnak egy nagy része harcképtelenné vált, és körülbelül 3 hónap eltelte alatt már körülbelül 500-nyi ember maradt már csak, aki védhette a várat. Elkezdődött egy egyezkedés, hogy hát mit csináljanak, és hogy most már kénytelenek megadni magukat, fel is adták a várat, a kivonulókat annak ellenére, hogy mint Temesvár esetében is ugye a törökök megígérték, hogy szabadon elvonulhatnak, és nem lesz bántódásuk, hát mint Temesvár esetében is történt, amikor kivonult a régi őrség, akkor a törökök megtámadták, és lemészárolták a katonaságnak egy részét, Kerecsényit elfogták, és Nándorfehérvárra vitték, ahol kivégezték. Ez az ostrom ugye 1566-ban történt, és ebben az évben Szigetvár ostrománál volt a szultán. Szulejmánnak még tudták jelenteni, hogy elfoglalták Gyula várát, de a szultán már Szigetvárnak az elestét azt nem érhette meg, mert azelőtt egy pár nappal meghalt. Itt még egy esemény fűzhető ehhez az egész dologhoz. Közben János Zsigmond Tokaj várát is ostromolta, de amikor megtudta, hogy a szultán meghalt, akkor abba hagyta Tokaj várának az ostromát.
A várak Erdélyben megmaradt perceiben beszéljünk arról, hogy a 15 éves háború idején 1595-ben sikerült Esztergomot rövid időre, egészen pontosan 1605-ig visszafoglalni. Ez hogy történt?
A török birodalommal ugye egy nagyon hosszú háborúk folytak, de hát a 15 éves háború az 1593-1606 között folyt, 1595-ben sikerült visszafoglalni Esztergom várat. A vár a 16. század végén egy korszerűtlennek mondható modern védőművek hiányában épült épület volt, tehát védelmet leginkább csak a magas meredek hegyoldal biztosította. Ezért az ostrom szempontjából nagyon ki volt téve a várfal, és a szemben álló felek, ami az ostromokat jelenti, azt az ostromos sereget, azt Karl von Mansfeld vezette, és körülbelül egy a 40 ezer főt számlált az ő serege, és ehhez a sereghez aztán az ostrom idején még hozzá csatlakozott a pápai tábornok vezetése alatt egy 8-10 ezer főnyi pápai segédhad, ezeket áldobrándi tábornok vezet. Az ostrom első szakaszában a keresztény sereg előrsei, azok megérkeztek Esztergom alá. Esztergomot egy évvel korábban is megostromolták, amikor Balassi Bálint is elesett. 1595-ös ostromról beszélünk. Az ostrom első alkalmával már pár nappal az ostrom elkezdése után már a Rácváros és a Szent Tamás hegy az ostromnak a kezére került. Mansfeld, aki ügyesen irányította az ostromot, egy ilyen esetleges felmentő seregnek a megérkezése ellen, hogy ezt meg tudja akadályozni, hogy a felmentő sereg őket hátba támadja, sáncokkal vette körül magát, kiépítették ezt a vár körül. A törökök megpróbáltak hajókkal segítséget nyújtani, és a várba bejuttatni lőszert meg embereket, de hát ezt a parton felállított üvegekkel meg tudták akadályozni, és az első rohammal már a vízi várast be is vették az ostromlók. Indították, ahogy a múlt alkalommal is mondtam, a harcászatnak a második szakaszát, és pedig a réstörés a falakon. Ezeket a réseket, amit a falakra csapásokat mértek ágyúzással, hát ezeket a réseket próbálták kihasználni, és ezen keresztül behatolni a várban. Hát ezeket a törökök többször megakadályozták, sőt ellencsapást is végeztek, kitörve az ostromgyűrűből, de hát az a helyzet, hogy közben megérkezett Páfi Miklós főkapitány, és elfoglalta az Esztergomban szembe közt levő Párkány török palánkvárat, és ezzel aztán itt teljessé vált a gyűrű a vár körül, és nem tudták, a törökök nem tudtak többet segítséget nyújtani a bent lévő védőknek. Augusztus 4-én összecsapott a két haderő, mert tényleg megérkezett ez a felmentő sereg, csak viszont a budai pasa vezetése alatt volt, de viszont a törökök hatalmas veszteséget vagy vereséget szenvedtek, és ennek következtében a felszabadítás az nem történt meg. Elfoglalták előbb a vízivárost, de mivel ez is nyáron történt, az ostromlók között is egészségügyi viszonyok miatt járványok terjedtek el, és akkor itt már a vezető, tehát ez a Mansfeld kapitány, ő meghalt, de viszont a kapitány halálát se, a török vezér sem érte túl sokáig, mert egy pár nap múlva ő is meghalt, egy ágyúgolyó oltotta ki az életét, és akkor megérkezett az új vezér, és ez pedig Habsburg Mátyás főherceg volt, aki aztán tovább vezette az ostromot. Aldo Brandinak a javaslatára, tehát itt mondtam, hogy olaszokat vezetett, akkor ők Páfi vezetésével elindították a víziváros felől az újabb támadást a vár ellen, hatalmas rohamokat vezettek, kiszorították a törököket egy bizonyos területről, már úgy értem a várba, és az északi oldalon az olasz gyalogság elérte a dunai rondellát, a rondellát azt elfoglalták, megkezdődtek a tárgyalások a törökökkel, hogy hát most már elfoglalták a várnak egy részét, akkor hogy adják meg magukat. A török sereg 65 napi ostrom után végül is feladta Esztergom várát, hozzátartozik ez a hazjárathoz az is, hogy miután felszabadították Esztergomot, hát Aldo Brandi vezetésével lerohanták még Visegrádot is, és bevonultak Vácba is, tehát ez azt jelenti, hogy itt egy hatalmas sikert ért el a keresztény sereg, és egy részét ezeknek az erősségeknek vissza tudták foglalni, csak hát az volt, hogy végül is nem történt meg itt egy áttörés, ugyanis a Dunáig nem tudtak ők elhatolni, tehát egy részleges siker történt itt, mert hát a törökök ellentámadással már 10 év múlva újra visszafoglalták a várat. Miután vissza sikerült foglalni Esztergomot, hamar elkészítettek egy ilyen hadi tervet, hogy a várat megerősítsék a következő támadásokkal szemben, mert nagyon fontos erősség volt ugye a dunai vonalon a bécsi közlekedés szempontjából, és ezért elkészített a hadi mérnökség egy tervrajzot a várnak a megerősítésére, előirányozták azt, hogy majd itten olasz bástyák és széles árkokat fognak kialakítani, majd ilyen vársikokkal, hogy az ágyú felvonulást azt tudják ellensúlyozni, de viszont az Esztergom megerősítésére ezek a munkálatok nem készültek el, csak nagyon kis keretek között tudtak dolgozni, főleg azért, mert munkaerő hiány volt. Messze voltak ugye ezek az erődítmények az olyan helyektől, ahol sok embert lehetett felvonultatni, így például megtörtént az, hogy Páfi kapitány jobbágyokat telepített át Óbudáról, hogy ezeket az erődítéseket megépítsék, de viszont a munkálatok azok a megrongálódott falaknak csak egy részét tudták kijavítani, és végül is nagyon hamar 1605-ben a törökök visszafoglalták az erősséget.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, ugyanakkor el kell még mondanunk azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Látható, hogy a lőfegyvereknek az alakulásával ugye a várostromoknak is a formája az változott. Meséltem arról, hogy hát a lőpor volt az egyik olyan eszköz, ami nagyon elősegítette a várostromoknak a folytatását, vagy a várostromoknak a fejlesztését, de ugyanakkor a lőpor annak függvényében, hogy milyen fegyverbe használták, hát más minőséget jelentett. Ennek a fejlődése a fegyverek alakulását is előmozdított. Beszéltünk arról, hogy történt Gyula várának az ostroma, meséltünk arról, hogy itt a területek uralma fölött folytak ezek a harcok, tehát Szapolyai János király és Ferdinánd király harcairől beszéltünk, Budának a többszöri ostromáról, ahol Szapolyai János felismerte azt, hogy a Habsburg haderő nem elég ahhoz, hogy Magyarországot meg tudják védeni, a törökkel szemben, ezért inkább a töröknek hódolt be, és ennek következtében, hogy történtek ezek a hadmozdulatok, ugye a törökök 1541-ben elfoglalták Cselle Budavárát, később ezeket a területeket bővítették, újabb várakat foglaltak el, és ez hozzájárult ahhoz, hogy ezek a Habsburg meg erdélyi fejedelmek török segítséggel állandó harcban álltak egymással, és ennek következtében ezek az erősségek hol egyik kézen, hol a másik kézen voltak. Itt beszéltünk arról, hogy Gyula várát hogy foglalták el, beszéltünk arról is, hogy Esztergom várát sikerült visszafoglalni a törököktől, de hát ez csak egy ilyen időleges siker volt. Esztergom mellett még ugye Visegrádot és Vácot is visszafoglalták, de egy török ellen támadás már 10 év múlva ezeket a területeket megint, tehát 1605-re újra már megint a törökök hatalma alá vonta. Látható, hogy a Habsburg katonai erő nem volt képes arra, hogy ezeket a magyarországi területeket megvédje, nem utolsó sorban azért is, mert nyugaton is, tehát a birodalomnak a nyugati határán a franciákkal folytatott háború következtében nagyon nagy anyagi fedezetre lett volna szükség, hogy két frontos harcot tudjon a birodalom folytatni, amit nem tudott, nem volt elég katonai ereje hozzá, még annak ellenére sem, hogy állandóan pápai segítséget kapott, és mint látható, ezekben a várakban aztán megjelentek a spanyol, az olasz, a vallon harcosok, akik már egy újabb fegyverzetet használtak, ők a lőfegyvereket sokkal gyakrabban és sokkal hatásosabban tudták használni, mint ahogy az erdélyi területen élő magyar katonaság használta. A következő műsorban majd ezeknek a lőfegyvereknek és a harcászatnak az alakulásáról fogunk beszélni. Szó lesz megint a műszaki záraknak, meg az aknáknak a használatáról a várvédelemben, mert látható, hogy itt nagyon sok ilyen ostrom történt, annak következtében, hogy ezek a várak részben a középkori építmények voltak, tehát feudális építmények voltak, a 15. században épültek, és 16. századra teljesedtek ki, de a fegyverzet és a hadászat fejlődése az nagyon gyorsan változott, és ennek következtében aztán ezek az építmények, védművek, ezek elavulttá váltak, és nem tudtak ellenállni ezeknek az erős tűzharcoknak, és annak következtében, hogy a falaikat közvetlenül tudták ágyúval, és mint erősebb tűzzel alávetni, hát ezért a várvédelem az eléggé kétségessé vált ebben a periódusban, és mint látható, ahogy elmeséltem, hol egyik kézen, hol a másik kézen voltak ezek az erősségek.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy következő adásban is tudunk majd olyan dolgokról beszélni, ami majd felkelti a hallgatóknak a figyelmét.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a lassan negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbe zárt múltunkat továbbra is hallhatják.